Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt. Vele vagyok háborúságában, megmentem és dicsőítem őt. Amen. Magasztaljuk testvéreim, úrunkat, Istenünket, 12. zsoltárunkat keressük meg. Első versszakát énekeljük. Magasztaljuk a mi Urunkat, énekes lapunkon. Hálát adok, Uram, az életért, úgy kezdődik a mi Istent magasztaló dicséretünk. Segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Máté evangéliumában, a 16. fejezetben, a 13. verssel kezdődő szakaszban, a következőképpen. Amikor Jézus Cézárea Filippi vidékére ért, megkérdezte tanítványait. Kinek mondják az emberek az emberfiát? Ők így válaszoltak. Némelyek keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. Ő megkérdezte tőlük. Hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter így felelt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus ezt mondta neki. Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem majd fel egyházamat. És a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz a mennyekben is. És amit feloldasz a földön, oldva lesz a mennyekben is. Akkor megparancsolta tanítványainak, ne mondják el senkinek, hogy ő a Krisztus. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által hálaadással borulunk le előtted, magasztalunk téged, Urunk, mert te szent vagy, és a te szentségedbe nem fér bele semmi bűn, semmi tisztátalan, nem fér bele semmi rossz. Mi ezt már úgy is mondjuk gyakran, persze hibásan, hogy a te szentségedben nem fér vele semmi emberi. Holott te az embert szereted, az embert megváltottad, ezért küldted egyszülött fiadat, a fiú Istent, Jézust, hogy mi megismerve őt, elfogadva az ő életét és váltsághalálát, üdvözülhessünk. Urunk, engedd meg nekünk, hogy ezek a hetek, az előttünk álló hetek, vasárnapról vasárnapra, vagy éppen 40 napon keresztül a vasárnapokat nem számítva, hadd legyenek a reált figyelés alkalmává. Urunk, arra kérünk téged, vár, látjuk és tapasztaljuk most még, hogy a tél újra visszatért a mindennapokba, de hogy a bőti időszak mégis legyen egy lelki tavasz, egy lelki megújulás, egy nagy ablaknyitás, az áporodott belső lelkiség kiengedése és szent lelkeddel való megtöltekezés, hogy lássuk Krisztus áldozatának értelmét, helyettünk, miattunk és érettünk vállalt keresztjét. És add, hogy ez ne csak egy külső kép legyen, amiben gyönyörködhetünk, amit felrakhatunk, akár az autónkra, vagy akár a házunk falára, hanem ez hadd legyen a legszentségesebb belső valósága a mindennapoknak, hogy Krisztus éretten adta önmagát. Így kérünk most is, Urunk, bocsáss meg bűneinket, amikor odajárulunk a terített asztalhoz, és szólj hozzánk, mint ahogyan kéri ezt oly sok ember a Biblia lapjain, és kérhetjük mi is. Szólj hozzánk, mert várjuk szavadat, kérjük, hogy szent lelkeddel magyarázd igédet, hogy üzenetté váljon, evangéliummá váljon bennünk, amely megtart. Nem csak a holnapi napon, és nem csak holnap után, hanem megtart az örökké valóságra. Mert ami a tiéd, az marad meg egyedül, ami pedig az emberi beszédé, tartalomé, az elvész. Az polyvává lesz. Füst és hamu, semmiség, nemhogy megtartaná életünket. Táplálj ezért bennünket, kérünk, mint ahogyan az anya táplálja a gyermekét, szentséges és hatalmas Isten, táplálj most bennünket a te igéddel. Amen. Készüljünk, testvérem, az ige hirdetésére. 175. dicséretünket énekeljük. Ez a dicséret, ritkán énekelt dicséretünk, ige hirdetésre készülő ének. A nyolcadik ismert Zsoltár dalamára fogjuk énekelni, mégpedig úgy, hogy kétszer kell elénekelnünk a nyolcadik Zsoltárnak a dallamát ahhoz, hogy befejezzük majd az éneket, amit egy strófa, nyolcadik Zsoltárban kettő dallam lesz meg. Az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a felolvasott Szent Leckében, Máté evangéliuma 16. részében, a 15., 16. és 17. versekben. Jézus megkérdezte tőlük, hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter felelt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus ezt mondta neki, boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, néhány héttel ezelőtt, ahogyan Máté evangéliumát olvastuk és tanulmányoztuk, akkor arra lehettünk figyelmesek, hogy orrunk, ami vallás gyakorlásunknak, a praxis pietatisnak három fontos mozzanatát különböztette meg a hegyi beszédben, amikor is arra hívta fel a figyelmünket, hogy az ember élete legyen Istennel összekapcsolt élet, és hogyha elhelyezzük azt, hogy milyen irányultságú, akkor azt mondtuk, legyen felfelé irányuló élet. Az imádság mindig ezt jelenti, felfelé szólítom meg az Istent, és ő maga pedig szándéka és szíve szerint válaszol igéjében. A keresztény ember élete tehát állandóan felfelé tekintő élet. Az elmúlt héten, akik együtt voltunk néhányan a Pomházi evangelizációs alkalmon, arról hallhattunk, hogy Isten milyen hegyeket ad az ember életébe, milyen próbákat ad, és hogyan újítja meg az ő szövetségét, és hogyan váltja meg az ő népét. Hegyek, amelyek arra irányítják a tekintetünket, hogy felfelé nézzünk egyre magasabbra. És hogy ne csak azt lássuk meg, ami a hegyen történik, vagy történt, hanem sokkal többet a hegyek fölött élő és munkálkodó Istent. Amikor megérkeztünk, mi magunk is itt keresve, a télvíz idején a parkolót együtt küzdtünk ebben mindannyian, akik autóval el tudtunk egyáltalán jönni, ránéztünk a hegyre, és azt mondtuk, de szép a hegy. de szép a hegy. Pedig mondhatjuk azt is, hogy a keresztény ember tud ennél szebbet, fenségesebbet, a természet csodáját, látva is, hogy feltekint az élet adójára és urára, a Szent Háromság Istenre. Vagy néhány évvel ezelőtt, amikor megkerestük egy esztendőnek a vezérfonalát a zsidókhoz írott levélből, azt mondtuk, hogy hát nézzünk fel Krisztusra, tekintsünk fel Krisztusra. Ez az alap attitűdje a keresztény embernek, hogy felfelé néz. És van egy másik irányultsága az embernek, ezt e néhány nap, néhány hét, 6-7-es időszak szabhatja meg mindannyiunknak, amikor nem csak felfelé tekint, hanem befelé is tekint. Ezt bőjtnek hívja a Szentírás. A befelé tekintő élet, amely nem csak szemlélődik a világ nagyságán, csodáján, szépségén, nem csak álmélkodik Isten csodás keze munkáján a teremtett világban, nem csak hálát ad azért, hogy megőrizte az elmúlt héten, hanem befelé is tekint. És az életét egy picit most belülről látja, vizsgálja. Olyan ez, mint amikor kamasz gyermekek szülője rászól a gyermekére, hogy menj be, légy szíves a szobádba, és nézd meg, hogy ott minden rendben van-e. Nézd rá az íróasztalodra, nézd rá az ágyadra, nézd rá a polcodra, vajon minden a helyén van-e. És tudom, együtt mosolyogtatok velem, hogy ez nem könnyű sokszor, mert az ember azt mondja, hogy rendben van. Hát minden a helyén van. Sokszor szoktunk mondani olyan dolgokat is, hogy addig van rend az életünkben, amíg ehhez nem nyúlunk hozzá. Mert úgy ebben a kicsit káoszos világban valahogyan eligazodunk. Pedig Isten most arra hív bennünket ezen a héten, nem kamasz gyermekeket, hanem a kamasz gyerekek szüleit és nagyszüleit, hogy nézzünk szét a mi életünkben belül. Hogy amit olyan nagy szájjal mondunk, mondok én is, tégy rendet, az olyan igaz-e legbelül. Legbelül a saját dolgaim tekintetében, a saját szokásaim, megrögzöttségem tekintetében, a szenvedélyem tekintetében, az Istennel való kapcsolatom tekintetében. Mint hogyha erre hívna az Isten, újra és újra, valljuk testileg és lelkileg is, nézd most befelé, tégy rendet az életedben. Ravasz László püspök úr arra hívta fel a figyelmet, és volt olyan esztendő, amikor ezt követtem, erre az évre nem kaptam Istentől ilyen látást, inkább szabadságot. Azt mondta, hogy a bőti időszakok, a bőti vasárnapok azok mind-mind Krisztus kereszt halálára mutatnak. Mind-mind arra, hogy mit tett érted az Isten. A megszólításnak, a mélységbe való szónak, a bőjt fő vasárnapjának is ez az üzenete, hogy amikor befelé tekintünk, akkor lássuk meg, hogy az Isten mit adott érted, mit hozott meg, milyen áldozatot hozott érted, kit adott érted. És persze az ember sokszor jobban érzi magát a saját kis rendezettségében, hadd mondjam most durvábban, a saját kis kuplerájában, mert hogy azon eligazodik, mert hogy igaz, én is tudom, amikor az íróasztalomon kuszasság van, hogy elvileg a harmadik papír föntről lefelé ott kellene lennie annak, de milyen nagy baj, hogyha valami nincs a helyén. Milyen nagy baj, hogyha oda nyúlnék azért a szerszámért, azért a papírért, és nincs a helyén. Valahol meg kell lennie, tudom, hogy ott van, de nincs a helyén. Néhány héttel ezelőtt történt, testvérek, hogy valamit tettem, vettem a parókián. Nem tudom már mit. Jöttek közben, ki kellett nyitni a templomot is. És tudom, hogy megpróbáltam úgy rendezni az életemet, hogy a legtudatosabban osszam be az időmet, mert siettem valahova. És a kezemben volt, akik ismeritek, láttátok már a Pomázi templom kulcsa, egy ekkora nagy fém kulcsa, Pomázi templom kulcsa. És egyszer csak ebben a nagy rendrakásomban a templom kulcsát letettem. És utána legalább negyed óráig kerestem, hogy hova tettem le a kulcsot, ezt a nagy kulcsot. Tehát nem tűt kerestem a szénakazalba, testvérek, hanem egy ekkora nagy kulcsot. És hogy végigjártam mindazt az utat, ahova letehettem. Bementem a gyülekezeti házba, tudom, hogy mit tettem oda. És testvérek, ez a nagy fém kulcsot, ami ilyen fémszürke, tehát nem kovácsoltas, mint a mi szószékünk, de azért már, hogy megszürkült. Tudjátok, hova tettem? Nem fogjátok kitalálni, nem egy költői kérdés ez. A madaraknak vett fekete szotyiba tettem bele. És hogyha nem nyúlok bele egészen véletlenül, akkor tudom, hogy amíg el nem fogy a vadár etetőből az étel, addig soha többet nem fogok bele nyúlni abba az acskóba. A garázsba van, és a garázsba letettem, és szépen a kulcs belecsúszott a madaraknak vett fekete szotyi zacskóba. Soha nem találtam volna meg. Annyira beleolvadt a környezetébe. Fel sem tűnt. És nem tudom megmagyarázni, hogy milyen mozdulat volt az, hogy egyszer csak ahhoz a dobozhoz is oda nyúltam, és belenyúltam, és a tetején megfogtam a fémkulcsot. Pedig milyen egyszerű volna, az irodában megvan a helye, hogy hol van a templom kulcsa. Testvér, sokszor vagyunk így az életünknek a kulcsával. Az életünknek a megoldásával. Hogy észre sem vesszük, úgy beleolvad a környezetébe, beleolvad a madaraknak szánt kis szotyiba, és azt mondjuk, hogy rendben van minden, még kiigazodok rajta. Most hát a bőti időszak arról szól, hogy ne így legyen. Hogy legyen az embernek befelé is most, én most jelképesen mondom, félre ne értsd, hogy befelé is legyen szemed. Hogy mi az, amiben változni kellene. Mi az, amiben leborulhatsz az Isten elé, és kérheted az ő megoldását és segítségét. És van itt most csak újra, mondom, nem, ebben már nem fogok belemenni, mert már erről egyszer prédikáltam, van egy kifelé irányultsága az embernek, ez pedig az adakozás, a szolgálat, a másik emberért való lét. De mindez hol fordul meg? Hol lesz kérdési az ember életének? És most sem tudunk mást mondani, most sem tudok mást mondani, testvérek, mint Jézus Krisztuson. Hogy amikor befelé fordulunk, akkor valódi változást szeretnénk, vagy valamit innen oda tenni. Az egyik polcról a másikra, valamit előrébb húzni, és valamit oda tenni. Vagy valami gyökeres fordulást az életünkben. Nos, kedves testvérek, a felolvasott ige ebben a tekintetben újra Jézushoz vezet bennünket. És Péter hitvallás tételében egy nagy fordulópontot említ meg, mondhatnák úgy is, hogy az élet megoldását, a bőti időszaknak a nagy-nagy gyógyítását, Jézus Krisztust. Kinek mondanak engem az emberek, és kinek mondtok ti? Kérdezhetné Urunk azt is tőlünk, hogy kicsoda számunkra Jézus Krisztus. Mert bizony fontos, hogy az ember életében legyen néhány nagyon markáns szó arra vonatkozólag, hogy hol van az életének a megváltozása. Hogy mit mondunk? Kicsoda életünk megváltója. Kedves testvérek, fontosak a hitvallások a bőti időszakban. És hogyha most a hitvallásokat egy pillanat erejéig szeretnénk látni és vizsgálni, csak néhányat említek a Szentírásból, ezek egyébként bármelyik konfirmációs könyvünkben, ott az elején, a harmadik, negyedik leckék kapcsán megtalálhatók, de az Ószövetségben is fontos volt már a hitvallás. kinek mondják az Istent. És akkor halljuk az Ószövetségnek a hitvallását, Mózes 5. könyvéből a 6. részben, halld meg, Izrael, az Úr, a te Istened, egyedüli Úr, egyetlen egy Úr, nincs más, csak ő van. Aztán persze vannak olyan hitvallások, amelyeket itt is olvasunk az evangéliumban, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, vagy később az ősegyháznak egy hitvallása lett az a bizonyos hal, ami nagyon sokszor jelenik meg képben, autókon, gitárokon, keresztény otthonokon, amely egy mozaik szó, és azt jelenti, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, megváltó. Ez görögül, hogyha elmondjuk, akkor az első betűket egymás mellé tesszük, akkor az a kis mozaik szó jön ki, hogy görögül, hogy hal, iktüsz. Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó. Innen van az ábrázolás, a halacska ábrázolás. Egy mozaik szó. Ez volt az első keresztényeknek egy ilyen kis jelzett hitvallása. A föld porába tudták rajzolni, és hogyha valaki nem értette, akkor belerúgtak a föld porába, és tovább mentek. Aztán az apostoli kornak a hitvallása, amit oly sokszor mondunk el, az apostoli hitvallás, a hiszek egy. Amire most pénteken a kiskátésokat, és újra bátorítottam, és buzdítottam, hogy tanulják meg az apostoli hitvallást. És akkor úgy egy fiúcska mondta, hogy hát én nem tudom, hogy ezt tudják-e egyáltalán a szüleim. Hát mondom, kérdezz meg a te tótfalusi református apádat, hogy tudja-e az apostoli hitvallást. És mondom, biztos vagyok benne, hogy tudja. Aztán ott vannak a reformáció hitvallásai, a második helvét hitvallás, vagy éppen a heidelbergi káté, a 20. század nagy hitvallása, a bármeni hitvallás, vagy nyilatkozat. Ott van minden időben. Kinek mondanak engem az emberek, és kinek mondtok ti? Kedves testvérek, vajon mi magunk ebben a felsorolásban hová állunk? Mit mondunk Jézusról? Hogy valaki a proféták közül való, a legnagyobbak közül való, hogy Isten által hozott üzenetet hozott, vagy pedig az élő Isten fia. Jézus erre bátorít bennünket, hogy álljunk a tanítványi kör abba a csapatába, aki megvallja személyes megváltójának. Mert, kedves testvérek, fontosnak tartom a hitvallásainkat, fontosnak tartom az ószövetségi hitvallásokat, fontosnak tartom az újszövetségi hitvallásokat, fontosnak tartom a közösségi hitvallásokat, hogy ezeket bátran kimondjuk. De ahhoz, hogy valami változás és tisztánlátás legyen az életünkben, ahhoz nekünk személyes üzeneté kell lennie Jézus Krisztusnak. Hiszen én vagyok az, akinek hitvallást kell tennem arról, akit szeretek. Ha személyesen nem tudom megfogalmazni, hogy ő kicsoda, inkább sohasem tegyem meg. Ez a mai vasárnap egy tematikus vasárnap is, és nagyon sok minden jelenik meg benne, nem is nagyon lehet így egy-egy igei koncentráltságot tenni, de az elmúlt hetet meghatározta a házassággal, a családdal kapcsolatos sok-sok megjegyzés, bátorítás és hitvallás. Itt Csobánkán is láttam a közösségeknek a szerveződését, amely koncentrált a családokra, koncentrált a házasságra. Valaki rákukkant a református egyházunknak a portáljára, legalábbis tegnap este, amikor én rákukkantottam, akkor a Dunakeszi lelkipásztor és felesége szólt a házasságról, annak fontosságáról. Egyházkerületünk honlapján ugyancsak a megtiszteltő asszony másik beszélgetése volt olvasható a párkapcsolatoknak, a házasságnak a fontosságáról. Ez nem annyira személyes volt, hanem inkább egyfajta szakmai beszélgetés volt. Tehát egyszer azért, akik házasságban élnek, egyszer azért megtették, hogy belenéztek a másiknak a szemébe, és azt mondták, hogy szeretlek. És ahogyan arra is igaz, hogyha az embernek ez nem személyes vallomása volt, akkor inkább ne mondja ki, hogy ne volna igaz az élő Istennel való kapcsolatra. A tanítványok előtt álló ember fia az Isten fia. Nem egy ügyes ember, nem egy tehetséges orvos, nem egy vallásalapító, nem egy a proféták közül, hanem ő az Isten fia. Sőt, meg lehet ismerni, sőt, meg lehet szeretni. Megismerték a tanítványok is. Különösen Péter, aki most ebben az esetben hitvallást tesz, később fogadkozik, majd megtagadja Jézust. Pedig Krisztus célja az volt, hogy a tanítványait szilárd hitben erősítse meg. Valakit mélyen megismerni. Valakit nem doktrinának, nem tananyagnak, nem elvnek gondolni. Talán ez a legnehezebb a mi kereszténységünkben. Talán ez a legnehezebb a mindennapi életben. Mert szokásokat, tanításokat, elvszerűséget, akár még keresztény elvszerűséget is meg lehet tanulni. El lehet sajátítani. Kurzusokból, könyvekből, olvasottságból rendkívül nagy ismeretre lehet jutni. És azt látom bizonyos értelemben, hogy akik a hit útján egy-egy lépést, egy-egy kis tyúklépést tesznek meg, azok rendszerint így fogadkoznak, és így próbálják magyarázni a helyzetüket, hogy én még nem tudok annyit, mint ti a Bibliából, nem tudok annyit, mint ti a keresztény élet tanításából, én még nem tudom, hogy mit kell mondani egy ilyen helyzetre, egy ilyen szituációban, hogyan kell viselkedni. Isten őrizzen meg bennünket attól, hogy ebben az esetben csak egyfajta külső szokást adjunk át. Talán már a könyökötökön jön ki, hogy Isten őrizzen meg bennünket attól, hogy valakit megtanítsunk reformátusul, katolikusul, baptistául, vagy egyéb súlsül gondolkodni. Hogy nálunk mi a szokás, hogy mi ilyet nem mondunk, vigyázz! Nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy kicsoda számunkra Jézus Krisztus. Mert hogyha nem Jézus Krisztuson keresztül nézünk a saját életünkben be a bőti időszakban, hanem csak szépen reformátusul, akkor előre tudjuk tenni sok esetben a Bibliát, csak sohasem lesz kinyitva mindez. Tudjátok, annak a kevés családlátogatásnak is mindig egyik nagy, meggyőző pillanata, amikor beszélgetek valakivel, és bizony látom néha azt, hogy a beszélgetésben oda van készítve a Biblia az asztalra. Csak azon a Biblián világosan látszik, hogy kinyitották, vagy nem. Hogy oda készítették, mert jött a lelkipásztor, vagy pedig mindennapi használatban van. Nem kellék a mi Úrunk Istenünk, hanem a legnagyobb ajándéka életünknek, ahogyan megváltott bennünket. És sohasem felejtem el azt az idős nénit, 93 éves nénit, akihez elmentem és meglátogattam, és az asztalán három könyv volt, láthatóan mind a három rongyá olvasva, az egyike a Bibliája volt, a másik Ady Endre összes verse, a harmadik pedig a négyegyű függvénytáblázat. Mind a hármat használta, mind a hármat használta. 93 évesen mind a hármat használta. A Bibliát, Adit és a négy együtt függvénytáblázatot. Nem színből volt odatéve, hanem látszott rajta, hogy mindennapi étele és itala mind a szellemének, az elméjének és a lelkének fontos volt mindez. Miért? Azért, kedves testvérek, mert a kimondott szónak, a hitvallást ételnek nagy súlya volt akkor, és nagy súlya van ma is. Jézus azt mondja, te Péter vagy, és én ezen a kövön építem fel egyházamat. Látjuk, hogy nagyon fontos része ez a Szentírásnak, és sokféleképpen magyarázták már mindezt. Hogy Péter maga az egyház szimbóluma lesz, szinte rá, azaz személyiségére alapozódik az egyház. Ezt mondják sokszor a katolikus barátaink. Én inkább azt gondolom, hogy itt Péter hitvallásáról van szó. Péter neve azt jelenti, hogy szikla. Mint hogyha Jézus ezt mondaná neki. Te egy kis kődarab vagy, és én erre a kis kődarabra, vagyis a sziklaágyra, amiből kihasadt, ahonnan kiválták, erre építem fel egyházamat. Nem egy személyre, nem egy emberre, hanem a megfogalmazott hitvallásra épül minden. Amit kimondunk, arra épül fel minden. Furcsa, mi ingatagnak gondoljuk az emberi szót, ingatagnak gondoljuk a hitvallást, de Jézus azt mondja a személyes életedben is, hogy ha elfogadsz az Isten fiának, akkor erre épülhet fel minden. És ez nem homokvár, hanem kőszikla. Aki megvallja Jézus Krisztus urának és megváltójának, abból lesz gyülekezet. Abból lesz közösség. Abból lesz szent egyház, ahogyan a hitvallás mondja. Ki kell mondani, te vagy a Krisztus. Ki kell mondani, te vagy az én Krisztusom is. És ugyanez egy nagy teológiai igazság, de mindig élő és személyes hitvallás. Te vagy az én Krisztusom. Az élő Isten része vagy. Belegondoltatok már ebbe, hogy Isten nem halott bálvány, nem hideg szobor, nem langyos filozófia, nem egy szeretetteljes humanizmus, hanem Isten élő Úr. A zsidókhoz írott levélben azt olvassuk Istenről, hogy mert a mi Istenünk emésztő tűz. Élő, mert életet adott nekünk. Élő, mert feltámasztotta Jézust a halálból. Élő, mert mindent odaadott neki az Isten. Megvallod-e ezt? Kimondod-e ezt mások előtt? Mert ettől gyülekezet a gyülekezet, ettől egyház az egyház. A megvallott evangéliumtól, a hitvallástól, ma is, és különösen ma így van ez. Isten arra hív, hogy amikor rendet rakunk az életünkben, akkor valljuk meg őt, Jézust, a mi Urunknak. Amen. Fennállva testvéreim, válaszoljunk az igére. 292. énekünket énekeljük. Hasonló lesz ez az énekünk is, mint az igehirdetésre készülő. Ugyanúgy kell énekelnünk, a 8. Zsoltár dallamára énekeljük. ugyancsak kétszer történik mindez a hetedik versszakát énekeljük. Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által előtted hajtunk fejet és térdet, Urunk, mert a te neved előtt minden térd meg kell, hogy hajoljon, és megvallunk téged, a mi Istenünknek, Urunknak. Szent vagy te, és kérjük a te szentségedet, árazd a mi életünkbe, tisztíts meg bennünket, és tiszták leszünk, rak rendet az életünkben, és akkor békesség lesz mi bennünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért is, hogy megvalljunk téged, hogy ne felejtsük el kimondani, ki vagy számunkra. Oly sokszor némák maradunk. A bőtnek nem ez a lényege, hogy Krisztus nevét ki ne ejtsük, hanem az, hogy megvalljuk, hogy ő a mi orvosunk, gyógyítunk, segítünk és támaszunk. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkért. Hálásan köszönjük neked, Urunk, azt a sok jót, amivel az elmúlt napokban meglátogattál. Köszönjük neked, Urunk, a lehetőséget itt Csobánkán gyülekezetünk épülésére és építésére. Megköszönjük neked, Urunk, azokat a terveket is, amelyek tőled valók, és kérünk, hogy távoztass tőlünk minden emberi okosságot, bölcseletet. Imádkozunk hozzád, Urunk, a betegekért. Oly sokan vannak a betegség próbája alatt, kérünk, hogy gyógyíts meg őket, emelj fel a beteg ágyról, őrizd meg kórházi ágyban. Különösen is imádkozunk, Urunk, egy fiatal testvérünkért, akit megviselt most nagyon az influenza, és egy másik betegsége miatt is kórházba került, emelt fel őt, kérünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért, és imádkozunk hozzád, Urunk, az emlékezőkért. Urunk, mai napon, hogyha lehetnénk más olvasata is napnak, gyülekezetünk régi sebei és újra felszakadnak. És hálásan köszönjük neked, hogy adtál mindig hívő pásztort ennek a gyülekezetnek. De emlékezünk most, és mi magunk is egy pillanatra visszagondolunk évekre és évtizedekre. És könyörgünk, Urunk, ma Erzsike néniért, adj néki békességet és adj néki jó egészséget, hogy nem sokára köszönthessük majd újra a gyülekezetünkben. Tudjuk, hogy ma rendszerint neki kellett volna állni a szószéken. De nem tehette meg, mert gyenge még. Adj erre lehetőséget, hogy még ebben az esztendőben köszönthessük őt a mi közösségünkben, és hogy hallhassuk a rábízott igei üzenetet. Áld meg, kérünk, úrvacsorai közösségünket is. Amen. Mondjuk el a mi Urunktól, Jézustól tanult imánkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Készüljünk testvéreim az úrvacsora közösségére, 435. énekünket énekeljük, helyünket elfoglalva.
Szerezte az Úr Jézus Krisztus az úrvacsorai közösséget. Olvashatjuk az evangéliumokban is, az utolsó vacsora leírásában, de legbővebben Pál apostol korintusiakhoz írt első levele 11. fejezetében. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely ti éretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsorált, ezt mondva, e pohár, am az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Készüljünk most az Úrral való közösségre, hajtsuk meg fejünket, imádságban valljuk meg bűneinket. Mindenható Istenünk, drága mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked, hogy ma is, most is eléd állhatunk. És ahogy igédből hallhattuk, kitárhatjuk előtted mindazt, ami a szívünkben van, adod a lehetőséget, hogy magunkban nézzünk, és meglássuk, mi az, ami nincs helyén. Hadd valljuk meg előtted mindazokat a dolgokat az életünkből, amik nincsenek a helyén. És hadd kérünk, hogy te segíts, hogy helyére kerüljenek dolgok. Hadd valljuk meg, Urunk, mindazokat a területeit, dolgait életünknek, amikben nem te vagy az első. Nem te vagy az első helyén dolgainknak. Bocsáss meg, Urunk, amikor hátrébb és hátrébb raktunk téged, és minden, sok minden más fontosabbá lett. Így kérünk, Urunk, hogy hadd tudjuk életünkből konkrétan megvallani az imádság csendjében tetteinket, szavainkat, gondolatainkat, melyekkel vétettünk ellened, és megbántottunk téged és egymást. Kérjünk, Urunk, erősíts bennünket, ahogyan vesszük magunkhoz a megtört kenyeret, a kitöltött bort, olyan bizonyosan szenvedtél értünk, Úr Jézus, vetted magadra a bűneinket, és haltál meg üdvösségünket. Kérünk, így áld meg úrvacsorai közösségünket, és erősíts hitünkben, veled való közösségünkben, hogy megújulva térhessünk majd otthonainkba. Hallgass meg imádságunkat. Amen. Megvallottuk bűneinket, valljuk meg hitünket, és mondjuk el együtt fennhangon az egyetemes keresztjén Anyaszent Egyházunk hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, akit fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jöhet ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Mindezek után feleljünk még hitünk, meggyőződésünk szerint hallható szóval a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét?
Hiszem és vallom.
Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje?
Hiszem és vallom.
Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatú?
Ígérem és vallom.
Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan, bár de elhívott, hivatalos szolgája, hirdetem bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad, ami Urunk Istenünk, mindannyiunknak, akik hittel kérjük és várjuk tőle. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Most foglaljuk el helyünket, és mindannyian a készültünk járójunkhez, asztalhoz, 440. dicséretünket énekeljük majd az úrvacsorai közösség alatt. 440. dicséretünk, jár, lássuk az Úr keresztjét.
Yeah.
Kedves testvéreim, így szerezte az Úr Jézus Krisztus az úrvacsorai közösséget. Így éltek vele az apostolok, reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele most Isten kegyelméből mi is. Mielőtt megtérnénk hajlékainkba, kérünk, intünk benneteket, Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé bennetek a bűn. Viseljétek magatokat keresztje rendeltetésetekhez méltóan, hogy senki titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, melyet kijelentett és megbizonyított Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Jézus is megbocsátott nektek. Az Isten békessége uralkodjék szívetekben, melyre hivattatok is egy testben, mely Krisztus teste az egyház. Most gyertek, adjunk hálát Isten velünk közölt kegyelméért, imádkozzunk. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól. Kegyelemmel és irgalommal koronáz meg téged. Köszönjük neked, Urunk, hogy szent fiad testével és vérével tápláltál bennünket, és újból megbizonyítottad, hogy testének tagjai és országának örökösei vagyunk. Kérünk, tarts meg bennünket a vele és a benne, veled és egymással való közösségben, hogy egész életünk téged dicsőítsen, és tanúskodjon a te szabadító cselekedeteidről minden ember előtt. Jöjj azért velünk, áldj és vezess bennünket, hogy nem magunknak éljünk, hanem neked. Hadd ajánljuk fel magunkat neked, Urunk, használj minket országod építésére és embertársaink javára. Add, hogy így kedves legyen életünk te előtted, itt most és majd a te országodban, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel egy Isten él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, hirdetésket hallgassuk meg.
Kedves testvérek, megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Ahogyan imádságban is megemlékeztünk, éppen 19. éve van a mai napon, hogy letiszteltű Pap László gyülekezetünk korábbi lelkipásztora visszadta lelkét teremtőjének. Emlékezik a mi gyülekezetünk, és Istenünk vigasztalását, kegyelmét kívánjuk és kérjük Erzsike néni életére. Kedves testvérek, a jövő heti alkalmaink a szokott rendben és időben lesznek. Hétfőn 9:30-tól babamama kör lesz, Ruth és Naomi története alapján Kalmár Ilona testvérünk bizonságtétele lesz. 18 órától énekkari próbát tartunk, kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, pénteken ifjúsági órát tartunk 19 órától. Jövő héten vasárnap bőjt második vasárnapján Isten tiszteletünk lesz itt Csobánkán, 9 órakor, 10:30-kor pedig Pomázon. Jövő héten vasárnap presbiter továbbképző alkalom lesz Leányfalun az idősek otthonában. Szeretettel hívnak és várnak bennünket, és jövő hét közepéig kell a jelentkezők létszámát leadnunk. Aki szeretne jönni az alkalomra, kérem, hogy szóljon. Jelzem, hogy a mai napon 3:30-tól gyermek délután tartunk pomázi gyülekezeti házunkban, 6 órától pedig presbiteri gyűlésünk lesz. Urunk legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Testvéreim, záró énekünket énekeljük 447. dicséretünket első verszakával. tegyük az áldást. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra.